A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, fennállva énekeljük a 337. dicséretünk első versszakát. A 337. dicséretünk így kezdődik: Paradicsomnak te szép élő fája. Foglaljunk helyet, és folytassuk a megkezdett dicséretünket. Énekeljük a második, a 11. és a 15. versszakokat. A második versszak így kezdődik: Értünk egyedül, szörnyű kint szenvedtél. Hallgassuk meg együtt Isten igéjét Lukács evangéliumából, a 23. fejezet 33. versétől a 49. versig terjedő szakaszból. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponyahelynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket. Az egyik a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak: Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választottja. Kigúnyolták a katonák is. Oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak: Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat. Felirat is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva: Ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondva neki: Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Jézus így felelt neki: Bizony, mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. 12 órától 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpítja pedig közepén ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt: Ez az ember valóban igaz volt. És az egész sokaság, amely erre a látványra összeverődött, amikor látta a történteket, mellét verve tért haza. Jézus ismerősei pedig mindnyájan, és az őt Galileától fogva követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt. Isten áldja meg az ige minden hallgatóját, befogadóját és megtartóját, és adja nekünk a Szentlélek világosságát, hogy megérthessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy olyan formán fejezted ki irántunk a szeretetedet, amelyet nem lehet kétségbe vonni, hiszen azt adtad nekünk, akinél többet nem adhattál, a te tulajdonfiadat. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy te nem egyszerűen teljesítetted a te atyád parancsát, akaratod vagy vágyaid ellenére, hanem te magad szintén egyetértettél vele, hogy eljöjj ebbe a világba, hogy te magad is emberré legyél, hogy elviselj minden ellened irányuló emberi támadást, ezen fölül pedig a te atyád jogos haragját. Köszönjük, hogy ebben a két tettben, a küldésben, és abban, ahogy te eljöttél, láthatjuk, mennyire megingathatatlan az Isten szeretete irántunk. Nagyon kérünk téged, Szentlélek Isten, jöjj most közénk, és helyezd az ígét a mi szívünkre, hogy ne felejtsük el azt, hogy emlékezzünk rá, hogy ebből élhessünk napról napra. Te látod, milyen könnyen elfelejtjük mindazt, amit soha nem szabadna elfelejtenünk, hogy milyen könnyen csak a hétköznapok dolgaira gondolunk, olyasmire, amitől elkeseredünk, ami miatt egyre jobban eltávolodunk tőled. Kérünk, Szentlélek Isten, irányítsd a mi figyelmünket az ígére, hadd érthessük meg, és hadd tehessük szív szerint is egyre jobban magunkévá az evangéliumot. Amen. A bűnbocsánat üzenetét Lukács evangéliumából olvasom, az 5. fejezet 20. verséből. Ő pedig, látva hitüket, így szólt: ember, megbocsáttattak a te bűneid. Amen. A 165. dicséretünk első versszakát énekeljük el. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Isten igéjét János evangéliumából olvasom, a 14. fejezet 6. verséből. Jézus így válaszolt: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Amen. Foglaljunk helyet. Van egy Magyarországon ismert szólás: az egyik szemem sír, a másik nevet. Akkor szoktuk mondani ezt, amikor olyasmi történik velünk, amiről nem tudjuk egyértelműen eldönteni, hogy örüljünk-e neki vagy sem. Amikor valaki eljön nagypénteken Isten tiszteletre, akkor ugyancsak így van vele, hogy most nem tudjuk, hogy gyászoljunk vagy örüljünk. Mi az, ami miatt sírunk? Hát ugye azért, mert Jézus meghalt. Akiről annyit olvastunk az evangéliumokban, akiről tudjuk, hogy az Isten fia, akiről tudjuk, hogy szerte járt és jót tett, ez az ember ott a Golgotai kereszten meghalt. Emiatt valóban okunk van sírni. A magyar hitéletnek ismerjük ezeket a jeleit. Nagypénteken, mintha a hívő emberek sokkal szomorúbbak lennének. Itt a szomszédban, a katolikus templomban például ilyenkor nem szoktak megszólalni a harangok. Ők így fejezik ki a szomorúságukat, hogy még csak nem is szabad meghúzni a harangokat, úgy is fogalmaznak, hogy a harangok elmentek Rómába. Nehogy már valamiféle módon azt fejezzük ki, hogy mi itt bárminek is örülünk. Vidéken lehet látni, hogy sokszor fekete ruhában mennek el az emberek ilyenkor nagypénteken Isten tiszteletre. Ez is a gyásznak a jele. Még régebbi szokásokról is tudomásunk van. Régen faluhelyen ilyenkor sokszor nem szabadott tüzet gyújtani, vagy böjtöt hirdettek. Tehát minden reggeltől estig arról szólt, hogy gyászoljunk. Hát nagypénteken bizonyos értelemben van is okunk arra, hogy gyászoljunk. Ugyanakkor ott van az is, hogy a másik szemem nevet. Miért van okunk az örömre? Azért, mert amit Jézus tett, annak messze menő következményei vannak. Ő már meghalt, de tudjuk, hogy a fájdalmai véget értek, feltámadt. Amiről most igazán érdemes beszélnünk, az az, hogy mi az ő áldozatának a következménye a mi életünkben. És ez a következmény úgy foglalható össze röviden, hogy az ő áldozatáért szabad utunk van az atyához. Tehát az egyik szemünk sír, mert Jézus meghalt, a másik pedig nevet, mert megnyitotta számunkra az atyához vezető utat. Azt is mondja az ige, hogy megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Hát a sírás az ma inkább délelőtre összpontosult, hiszen ekkor volt szó arról, hogy mit jelentett Jézus számára a szenvedések útja. Ekkor hangzott el részletesebben, hogy milyen módon szenvedett és halt meg Jézus a Golgotai kereszten. Ma este inkább a másik oldalról fogunk beszélni, mi az, ami miatt nekünk örömre van okunk. Ugye ennek a hétnek az a címe, hogy utak, így összefoglaló módon. Sok-sok utat vizsgáltunk meg, fizikai és lelki értelemben is. Ennek a ma esti istentiszteletnek az a címe, hogy út az atyához. És ebben az igében három atyához való útról is olvasunk. Kettőről nagyon egyértelműen, a harmadikat pedig egy kicsit ki kell bontanunk. Az első atyához vezető út az Jézusnak az útja. Jézus útja az atyához. Amikor Jézus ott a Golgotai kereszten meghalt, akkor tudjuk, hogy nem egyszerűen eltemették. Fizikailag ez volt az ő sorsa, hogy eltemették, belehelyezték egy sziklasírba, de tudjuk, hogy lelki értelemben azonnal az ő atyához ment. Honnan tudjuk ezt ilyen biztosan? Keresztre feszítése előtt mondta Jézus, a János 16:28-ban, én az atyától jöttem, és eljöttem a világba, de most elhagyom a világot, és az atyához megyek. Ezt egy nappal keresztre feszítése előtt, nagy csütörtökön az utolsó vacsorán mondta. Jézus tisztában volt vele, hogy ez lesz az ő sorsa. Keresztül kell mennie ezen a nehézségen, ki kell innie a harag poharát, de utána egyenesen visszatér az ő atyához. Amit ebben a mai igében olvastunk, az így szól, szenvedések közben mondta Jézus, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Tehát Jézus nem azt mondta, hogy jaj, végem van. Vannak, akik így halnak meg, hogy egyszerűen csak a fájdalom kitör belőlük, azzal a kétségbeeséssel együtt, hogy jaj, mi lesz velem, végére értem ennek az ismert útnak, nem tudom, hogy mi a következő lépés. Jézus azonban azt mondta, hogy az ő lelkét ebben a pillanatban átadja az ő atyának. És mit olvasunk az ő szenvedése utáni időkből, amikor Jézus feltámadt a halálból és felvitetett a mennybe, akkor megjelent a tanítványok előtt két angyal, és a következőt mondták, felvitetett tőletek a mennybe. Tehát Jézus szenvedése előtt, alatt és után egyértelműen erről szól az ige, hogy Jézus egyenesen az ő atyához ment. Hát milyen lehetett ez a viszontlátás, ez a találkozás? Belegondoltam abba, hogy ugye Istenről azt olvassuk a Bibliában, hogy ő végtelen. Nincs az életének kezdete, és nincs vége. Térben is végtelen, hatalomban is végtelen, minden szempontból felfoghatatlan számunkra, emberek számára. Amikor két végtelen isteni személy találkozik, újra látja egymást, akkor szerintem ennek az örömét mi véges emberek nem igazán tudjuk felfogni. Vannak bizonyos kijelentések az igében, amelyek árulkodnak. Amikor például azt mondja az Atya Jézusról, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm, akkor ebből nagyon sokat megtudunk. A mennyei atya, akinek úgymond az igényei is örökkévalóak, tökéletesek, határtalanok, azt tudja mondani egy személyről, a fiúról, Jézus Krisztusról, hogy benned gyönyörködöm. Öröktől fogva gyönyörködöm benned. Most el lettünk szakítva egy időre, valamilyen értelemben, és én ezzel a fiúval most újra találkozom. mit mondott Jézus az atyáról. Ugye az a kifejezés, hogy atyám, ez az Ószövetségben nem nagyon fordul elő. Az emberek nem szólították Istent atyuknak, hanem azt mondták róla, hogy mindenható, örökkévaló, Isten, ezeket mondták, seregek ura. Tehát kiemelték, hogy ő hatalmas, de azt a viszonyt, hogy én atyámnak szólíthatom őt, nem nagyon ismerték. Ez a megszólítás, hogy az én mennyei atyám, ez Jézustól származik, és végestelen végig az evangéliumokban szinte csak így szólítja meg Istent. Ezen kívül miket mondott még róla? Magasztallak, atyám, atyám, hálát adok neked, atyám, dicsőítsd meg a te nevedet, szent atyám, igazságos atyám. Jézus is folyamatosan az atya körül forgolódott. Számára is nagy megpróbáltatás volt az, hogy most itt van emberként, és nem láthatja az ő atyát színről színre. Tehát látjuk, hogy mennyire szerette az atya Jézust, látjuk, hogy Jézus mennyire szerette az atyát, és most képzeljük el az ő találkozásukat. Amennyire el tudjuk képzelni az örömöt, annyit tegyünk meg. És utána képzeljük el, hogy ennél sokkal nagyobb pillanat lehetett ez kettejük számára. Tehát ez az első út, amiről ebben az igében olvasunk, Jézus útja az atyához. A második út a gonosztevőnek az útja szintén az atyához. Azt olvassuk, hogy Jézussal együtt megfeszítettek két gonosztevőt, vagy ahogy Károli fogalmaz, két latrot, és ezek közül az egyik végül megtért, és felmehetett szintén Jézussal együtt a mennyei atyához. Zárójelben jegyzem meg, hogy nem tudjuk, melyik oldali latorról van szó. Nagyon sokszor a fejünkben összekapcsolódik Jézusnak az utolsó ítéletről szóló tanítása, és az ő keresztre feszítése. Ugye az ő tanításában elhangzik, hogy lesznek, akik majd jobb keze felől állnak, és lesznek, akik bal keze felől állnak. És a jobb keze felől állóknak mondja majd, hogy jöjjetek, atyám áldottai. És az ember ezt öntudatlanul is sokszor alkalmazza a latorra, és azt mondja, hogy akit Jézustól jobbra feszítettek meg, az volt a megtérő lator. Hát erről nem olvasunk az igében, nem is ez a lényeg, hanem hogy volt ott egy ember, aki nagyon elrontotta az életét, valószínűleg nem is csupán a saját életét, hanem más embereknek is az életét, de az utolsó órákban sikerült ezen változtatni. És abból a reménytelenségből, abból a félelemből, aminek ő úgymond részese volt ott a kereszten, valami egészen más jutott számára. Jézus mondta egészen személyesen ezt az ígéretet neki, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Tehát Jézus azt mondta, hogy ha majd itt véget ér a szenvedésünk, akkor együtt megyünk fel a mennybe. Hát fontos kérdés, hogy hogyan juthatott ez a gonosztevő a mennyországba. Vannak, akik úgy érzik, hogy ez olyan igazságtalan. Valószínűleg igen súlyos bűnt követhetett el, ha már ez lett a büntetése. Egy egyszerű lopásért nem szoktak halálos ítéleteket kiszabni az emberre. Valószínűleg egy visszaeső bűnözőről, egy nagyon erőszakos emberről, talán éppen egy gyilkosról van éppen szó. Hogyan lehetséges, hogy aki így élt, végül mégis a mennybe jut? Hogyan lehet, hogy Jézus kedvesen szól hozzá? Hát két dolgot vehetünk észre abból a rövid beszélgetésből, ami kettejük között zajlott. Az egyik, hogy ez a gonosztevő beismerte a bűnét. Amikor beszélgetett a társával, akkor ezt mondta neki, tetteink méltó büntetését kapjuk. Hát a bűn beismerése nélkül egészen biztos vagyok benne, hogy Jézus nem nagyon szólt volna hozzá. Tegnap este szóba került, hogy Jézus volt ezelőtt a bíró előtt, azelőtt a bíró előtt, mindenki előtt. És volt, amikor beszélt, volt, amikor hallgatott. akinél látott valamiféle jó indulatot, azelőtt mondott pár szót. Heródes előtt, aki csak kigúnyolta, nem mondott semmit. És félelmetes Jézusnak ez a hallgatása. És itt a kereszten, ugye 6 órát eltöltött, és azt olvassuk, hogy végig gúnyolták őt. A katonák, a főpapok, a nép, mindenki. De Jézus nem szólt hozzájuk egy szót sem. Ahhoz, hogy ő megszólaljon, ahhoz mindenképpen szükség volt arra, hogy ez az ember ráébredjen a bűnére, és bevallja. Hát sokszor így kezdődik ma is egy embernek az Istennel való kapcsolat. Amíg fennhordjuk az orrunkat, amíg azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, tökéletesek vagyunk, addig hiába nyitjuk ki a Bibliánkat, nem fogunk belőle megérteni egyetlen személyes üzenetet sem Istentől. Mert elvakít minket az a lelki büszkeség, ami bennünk van. De itt, amikor megvallotta a bűnét ez az ember, akkor Jézus beszédbe elegyedett vele. A második, amit megtudunk róla, az volt, hogy odafordult Jézushoz kegyelemért. Nagyon röviden fogalmazta meg, amit meg akart fogalmazni, de benne volt minden. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Ugye ebben a rövid mondatban benne van az, hogy te Jézus, az Isten fia vagy. Nem csak egy halálra ítélt valaki, aki nem sokára kiszenved. Ennyit lehet egyébként látni rólad, emberileg nézve. Agyon vagy verve, alig van rajtad épp hely. Nem is csak oda kötöztek a kereszthez, hanem oda is szegeztek. Hát, ha most levennének téged, akkor is biztos, hogy fertőzésben vagy végkimerülésben meghalnál. Ennyit lehetett Jézusról emberileg látni. De amikor ez az ember azt mondta, hogy visszajössz a te királyságodba, akkor ebben benne volt, hogy hát veled történni fog valami. Meghalsz és feltámadsz. És Isten adni fog neked egy királyságot. Hát akkor ki vagy te? Akkor tényleg igaz, amit állítottál magadról? Hogy te vagy az Isten fia? Te vagy a Messiás? Ennek a latornak a megszólalásából ez mind leszűrhető. És benne van a kegyelemért való folyamodás is. Emlékezzél meg rólam. Hát milyen emlékei lehetnek Jézusnak erről a latorról? Hát túl sok jó nem. Akkor szoktunk ilyesmit mondani, hogyha szép emlékeink vannak valakivel, közös élményeink. Hát a többi evangéliumból kiderül, hogy a kezdet kezdetén még ez a lator is gúnyolta Jézust. Itt nem arról van szó, hogy ő jobb anyagból volt gyúrva, míg a másik egy velejéig romlott gazember volt, és ő már a kezdet kezdetétől fogva csitítgatta a másikat, hogy ne csináld ezt, Jézus igazából jó volt. Eleinte ő is ugyanazt csinálta. Milyen emléke lehetett volna Jézusnak vele kapcsolatban? Hogy még az utolsó perceimet is volt, aki megkeserítette? Azért mondta a lator, hogy emlékezzél meg rólam, mert ez egy kegyelmi kiáltás volt. Kegyelmezd nekem, Jézus. Tudom, hogy te vagy a Messiás, tudom, hogy visszajössz hatalomban, kérlek, könyörülj rajtam. És ez az ember megkapta Jézustól a kegyelmet. Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. És most megint képzeljük el az atyának és ennek a gonosztevőnek a találkozását. Ugye azt mondtam, hogy az atya és Jézus találkozása számunkra, emberek számára egy felfoghatatlan örömöt jelent, nem tudjuk igazán átérezni, de mit jelent majd az atya számára találkozni ezzel a gonosztevővel? Ugye minden ember Isten képére lett megteremtve, azért, hogy Isten dicsőítse. Gondolataival, szavaival, tetteivel, hogy itt élünk ezen a világon küldetéssel. És meglátni valakit, aki az egész életét elpocsékolta, aki csak szégyent hozott az Istenre, hát mit fog szólni ehhez az emberhez az atya? Talán azt gondoljuk, hogy hát jól van, mivel Jézus megígérte, ezért itt maradhatsz a mennyben. Menj a sarokba. Távolról nézhetsz engem. Ennyi? Vagy esetleg még ott is éreztette vele a haragját folyamatosan? Nem tudjuk elképzelni szinte, hogy valami öröm legyen az atyában. Mégis, ha emlékezetünkbe idézzük, szintén Lukács evangéliumában olvasható a tékozló fiúról szóló példázat, akkor ott szinte egy ugyanilyen életű emberrel állunk szemben. Ott a fiatalabbik fiú teljes mértékben elrontotta az életét. Kezdte azzal, hogy igazából nem szerette az apját. Otthon volt, unalmas volt, nem szeretett neki szolgálni, nem is ismerte igazán az apját. Aztán kikérte az örökséget, ezzel majdhogy nem azt mondta, hogy dögölj meg, nekem csak a pénzed kell. Elment és hát elköltötte. És amikor ott a disznók között élt, akkor azt mondta, hogy hát akkor visszamennék, mert most ezt már nem bírom, sem fizikailag, sem lelkileg. Hát ennek az embernek az élete, ennek a példázatbeli fiúnak az élete a teljes csődnek a leírása. Pontosan úgy, mint ennek a lator életének a leírása. És mit olvasunk? Mi történt, amikor hazament ez a fiú? Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. Annyira hihetetlen, de ugyanez történt a mennyben is. Az atya magához ölelte ezt a latrot, mert immár ő is az ő gyermeke. Megtérő gyermeke. Nem számít, hogy honnan érkezett. Az a lényeg, hogy megérkezett az atyai házba, és Isten minden gyermekét szereti. És most hadd beszéljek a harmadik útról, amiről viszonylag kevesebbet olvasunk ebben az igében, de mégis ott van dióhéjban. Ez pedig a mi utunk az atyához. Egyetlen rövid ige részletet hadd olvassak fel a 45. versből. Jézus meghalt, a templom kárpitja pedig középen ketté hasadt. Valószínűleg tudjuk mindannyian, hogy miről van itt szó, de mégis, ha esetleg valaki nem tudná, annak hadd mondjam el. Az ószövetségi időkben az istentisztelet úgy nézett ki, hogy volt egy különleges rész a templomon belül, amit úgy hívtak, hogy a Szentek Szentje. Azért nevezték ezt a helyet Szentek Szentjének, mert ennél különlegesebb hely nem volt. Itt lehetett ugyanis találkozni az Istennel. Ez egy szimbolikus hely. Nyilván nem arról van szó, hogy Isten oda sűrűsödött oda, és hogyha valaki bement, akkor megfoghatta őt. Nem erről van szó. Ez csak egy jelkép. Annak a jelképe, hogy Isten szinte megközelíthetetlen távolságban lakik. Évente egyszer mehetett be oda egyetlen ember, a főpap. De ő is úgy, hogy előtte megbánta minden bűnét, áldozatot mutatott be önmagáért, és úgymond ebben a tökéletességében egy rövid időre bemehetett a Szentek Szentjébe. De mindenki más számára azt üzente ez a hely, hogy én oda nem mehetek be. Amit én tudok az Istenről, azt a pap által tudom. Amit én az Istennek akarok mondani, adni, azt is a pap által tehetem meg. Én nem mehetek oda az Isten közelébe. És amikor azt olvassuk, hogy Jézus halálát követően ketté szakadt ez a kárpit, ez annyi azt jelentette, ez Isten részéről egy üzenet volt, azt üzente Isten, hogy Jézus áldozatáért én most lebontom ezt a határvonalat. Nem igaz, hogy csak a főpap jöhet be, és nem is csak évente egyszer, most már bárki kapcsolatba léphet velem hitáltal bármikor. Bárki és bármikor. Magyarul szabaddá vált az út az atyához, de Jézus Krisztus által. Ezt tegyük hozzá. És erről szeretnék még néhány szót mondani, hogy noha megnyílt az út, de csak Jézus által mehetünk az atyához. Vannak manapság népszerű gondolatok, elképzelések arra nézve, hogy ki mindenki juthat el az atyához. Keresztény körökön belül sem ritka, hogy valaki azt gondolja, néha egyenesen hirdesse is, hogy a zsidók is eljuthatnak Istenhez, meg a keresztények is. És most nem nemzetiségi értelemben mondom, hanem mint vallás. Ugye a zsidó vallású ember is eljuthat Istenhez, ha betartja Mózes törvényeit, és a keresztény is eljuthat Istenhez Jézus Krisztus által. Van, aki egyenesen kimondja, hogy Istennek két népe van, és erre a két népre különböző feltételek vonatkoznak. De a lényeg, hogy ott majd találkozunk. Mit mondott Jézus ezeknek a zsidó embereknek? János evangéliumából olvastam az igét, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak én általam. Hol mondta ezt Jézus? Izraelben. Zsidók vették körül. Olyan zsidók, akik számára Mózes volt a totum factum. És azt mondja nekik Jézus, hogy hát hiába mentek ti Mózeshez, ez nem jelent semmit. Ebből a szempontból, hogy ki jut az atyához, semmit nem jelent. Csak is én általam. Ez önmagában egy stop táblát jelent. Jelzi azt, hogy noha a gyökereink vallási szempontból a zsidóságban gyökereznek, de Jézus Krisztus olyasmit hozott, ami által ez a kettő már összeegyeztethetetlen. Az a zsidó, aki nem tér Jézushoz, nem üdvözülhet, nem láthatja meg az atyát. De pozitív módon is hadd fogalmazzam meg ugyanezt. Pál apostol mondta a következőt az Efezus 2.18-ban. Egyszerre beszél a pogányokból lett keresztényekről és a zsidókból lett keresztényekről, mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az atyához. Általa. Tehát Jézus Krisztusban lebomlott a válaszfal, és aki őt követi, annak szabad útja van az atyához. Ez tehát az egyházon belüli egyik népszerű elgondolás, egy téves gondolat, hogy a zsidók is eljuthatnak Istenhez a törvény cselekedete által, ez tehát nem igaz. Egy másik gondolatot is hadd említsek meg, egy ennél még rosszabb gondolatot, tipikusan posztmodern korunknak az egyik gondolata, ez szerint minden vallás végső soron Istenhez vezet. Ezt úgy is szokták szaknyelven fogalmazni, hogy ez az úgynevezett anonim kereszténység. Hát nem anonim alkoholisták, hanem anonim keresztények is vannak a világon. Tehát olyan emberek, akik lelkükben különösen tiszták. Akik lehet, hogy még soha az életben nem hallották az evangéliumot, mert mondjuk Indiában élnek, vagy az őserdő közepén, nem hallottak egyetlen igehirdetést sem, de Isten úgy munkálkodik a szívükben, hogy ők szeretnének jók lenni. És van hitük, reményük, szeretetük a maguk szintjén, és Isten ezt elfogadja nekik. Az a lényeg, hogy a saját vallásukon belül a maximumot nyújtsák. És Isten ezt el fogja nekik fogadni. Ugye van is olyan kép, amit ezzel kapcsolatban el szoktak mondani, hogy Isten olyan, mintha a hegynek a teteje lenne, a csúcsa, és mindenki elindul a hegy különböző pontjairól, egymást nem látják. Éppen ezért azt gondolják, hogy aki nem az ő útjukon megy az ellenség, az tévúton jár, pedig a hegytető csúcsán összetalálkoznak az utak, és végül mindenki Istenhez jut el. Hát, nagyon kijózanító az, amit az ige mond arról, hogy milyen az ember valójában. Hogy ez a romantikus elképzelés, hogy van olyan ember, aki szívében tiszta lenne, és törekedne az Isten után, anélkül, hogy az igét hallotta volna valaha, ilyen nem létezik. Pál apostolnak néhány mondatát hadd olvassam fel a Római Levél 3. fejezetéből. Nincsen igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. Tehát nincs olyan, hogy valakinek az élete olyan, mintha kvázi keresztény lenne. Mindannyian így indulunk el az élet útján. Lehet, hogy ránézésre nem vagyunk rossz emberek, de az Istenhez való viszonyunk ez. Tökéletesen értetlenek vagyunk, nem keressük, nem is akarunk róla tudni semmit. Mit mondott Péter apostol, hadd idézzem őt is, nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. A kereszténység igenis egy exkluzív vallás, aki nincs a kereszténység családján belül, az nem láthatja meg az atyát. Ugyanakkor ott van a hirdetés is, az ige hirdetés, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Jézus hívása ma is hallatszik mindenki számára, lehet ő hozzá jönni. Milyen lesz a hívő emberek találkozása Istennel? Ugye az előbb már említettem, hogy még a gonosztevőt is olyan szeretettel fogadta az Isten, amilyen szeretettel a példázatban az atya fordult a tékozló ifjúhoz. Hát mit fog szólni hozzánk Isten? Hát tulajdonképpen ugyanezt. Mégis azért hadd idézzek egy igét. Jézus korához képest manapság sokkal-sokkal többen élünk ezen a világon. Ma már egy 7,5 milliárd emberről beszélnek. Nagyon úgy érezhetjük, hogy egy vagyunk ebben a hatalmas tömegben, jelentéktelen kis emberek. Mit számít Istennek, hogy ott vagyunk-e vagy sem? De Jézus ezzel kapcsolatban is mondott egy példázatot, illetve konkrétabban egy tanítást, ami kifejezi, hogy Istennek egy ember is mennyire fontos. Így fogalmazott, mondom nektek, hogy ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Tehát erről az útról beszél ez a mai ige. Látjuk, hogy Jézus visszatért az atyához. Ez egy nagy találkozás volt kettejük számára, emberileg szólva kimondhatatlan öröm. Láttuk a gonosztevőnek a találkozását is az atyával, akit szintén gyermekeként fogadott vissza, és arról szól az ige, hogy mi is visszatérhetünk Istenhez, és nem távolról kell őt csodálnunk, nem pusztán ezzel a névvel illethetjük őt, hogy Uram, Istenem, hanem nyugodtan mondhatjuk neki azt, hogy mennyei édesatyám. Hát erre a hitre, erre a Jézusban való hitre szólít minket az ige, illetve arra, hogy ebben erősödjünk meg napról napra. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 228. dicséretünknek a második versszakát énekeljük el. Ó, vonj atyám fiadhoz engem! Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, nagyon köszönjük neked, hogy nem csupán megtörtént a megváltás ott a Golgotán, de beszámolók is születtek erről a nagy eseményről. Köszönjük, hogy a kezünkben foghatjuk a Bibliát és olvashatjuk. Köszönjük neked, hogy megelevenednek a szavak, és láthatjuk benne azt az örömteli mozgást, amely mind te feléd irányul. Annyira köszönjük neked, hogy találkozhatunk veled, és nem úgy kell megállnunk előtted, mint a bíró előtt, aki elmarasztal bennünket és kárhozatra ítél, hanem úgy mehetünk hozzád, mint mennyei édesatyánkhoz. És akármennyire is te vagy a mindenható, oda szaladhatunk majd hozzád, és átölelhetünk téged. Köszönjük neked, Urunk, hogy Jézus által ezt az utat nyitottad meg számunkra. Nagyon hálásak vagyunk neked, mert régóta ismerhetjük már az igét. Köszönjük, hogy sokan közülünk már régebb óta veled járnak, és ismerik ennek a közösségnek, ennek a veled való közösségnek az örömét. Nagyon szeretnénk, Urunk, arra kérni, hogy aki még nem ismeri, az is hadd ismerhesse meg, hogy hadd tudjon oda menni Jézushoz, és bocsánatot kérni a bűneiért, és kérni a kegyelmet, hiszen te azt ígérted, hogy aki hozzád fordul, azt te nem küldöd el. Köszönjük, hogy nálad nem csupán szeszélyes ígéretek hangzanak el, hanem biztos ígéretek. Nagyon kérünk, hogy minél többen hadd találhassanak rád. És kérünk, Urunk, hogy ha bár az egyik szemünk valóban sír, hiszen látjuk, hogy az élet fejedelmének mit kellett szenvednie és hogyan kellett meghalnia, kérünk, hogy ma este mégis inkább az öröm domináljon bennünk, az igazi evangélium, hiszen amit hoztál számunkra, az olyasmi, amit ember szíve meg sem sejtett. Kérünk, hogy ehhez ne szokjunk hozzá, hanem napról napra újdonságszerűen élhessük át ennek örömét. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Mondjuk el közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Most pedig foglaljunk helyet, és az énekkar szolgálatát hallgassuk meg.